12. fejezet. Így vitorlázott előre a bolondok hajója. Mihály játszott ráadással, és respektálta Kokit. Énekelt pincérrel, és imádta őt. Koki zsarnokoskodott Mihály felett, és hízelgett neki. Dotri minden nap megitta maga 10 üveg sörét, minden elsőjén felvette a fizetését, és bámulta Stauk Grinlef Károlyt, mint a legkitűnőbb embert a hajón. Kvék szolgálta és szerette gazdáját, a homloka pedig vastagodott, feketedett és dagadt, amint a leprás beszűrődés haladt előre. Ámály úgy került a fekete pápuát, mint magát a pestist, folyton mosdott és az ágyneműjét minden héten kifőzte. Doan kapitány vezette a hajót, és San Franciscói bérháza felett tépelődött. Grimshaw óriási térdén nyugtatgatta sonkeszerű két kezét, és szitta az állogost, hogy az is adjon bele annyit a vállalkozásba, mint amennyit ő ad a búzájából. Nishikanta Simon a piszkos sejem kendővel törölgette izzadó nyakát, és vég nélküli akvarel képeket festegetett. A kormányos az állkulccsal türelmesen kilopta minden nap a hajó hosszúsági és szélességi helyét. A véntengerész pedig skót szódás pálinkával üdítette magát, a vállalkozás terhére írt jószagú 35 centes havannákat pöfékelve, és örökösen a mentőcsónakban átélt pokoli hőségről, az el nem mondható iránytű másodpercekről, és a homok alatt egy fonálnyira heverő kincsről fecsegett. És jött egy olyan óceán rész, amely Dótri előtt olyan volt, mint az óceán minden más része, és amelyet más óceáni tájaktól nem tudott többé megkülönböztetni. A látóhatár szélét föld sehol sem törte meg, a horizont volt a világ egyhangú és örökös köre, középpontja a hajó. Az iránytű mágneses mutatója volt az a tengely, amely a Mary Turner mozdulatait adta. A nap pontosan keleten kelt fel, és pontosan nyugaton nyugodott le, persze a deklináció, deviáció és variáció számainak helyesbítésével. A csillagok és csillagképek éjszakai útja egyhangúan folyt az égbolton. És ezen az óceán részen hajnalban figyelők ültek fel az árboc kosarakba, és ott maradtak egész estig, amikor a Mary Turnert a matrózok úgy szerelték, hogy az éjszakán át megtarthassa a helyzetét. Teltek a napok, és a vén tengerész egyre erősebben szimatolta a kincsszagát. A vállalkozás 3 tőke befektetője egyre több időt töltött a vitorlák magasában. Grimshaw még csak megelégedett azzal, hogy állandóan a fő árboc keresztfáin áldogált, Doan kapitány már feljebb mászott a fő árboc tetejére, és lovagolva leült az előfel sudár árboc gombjára. Nishikanta Simon otthagyta a mennybolt és tenger, ama szín gyönyöreit, amiket intézeti lányok szoktak meglátni és lefesteni, és két vigyorgó, karcsú matróz legény tolta és gyömöszölte felfelé óriási testét a közép kötélzett vászon erdejéig. Ott az árbot szárhoz kötözték, és ott hagyták, hogy az arany vágyától tüzelő szemmel meredjen végig a napsütötte tengeren, azon a pompás messzeláton keresztül, amelynél finomabbat soha nem csaptak még be az állókházba, és soha nem hagytak kiváltatlanul ott veszni.
Furcsa, szokta morogni magában a vén tengerész. Furcsa, nagyon furcsa. A hely egész biztosan ez. A tévedés lehetetlen. Arra a fiatal harmadik tisztre bárhol rábíztam volna magam. Még csak 18 éves volt, de jobban értette a hajózást, mint maga a kapitány. Hiszen 18 napi küszködés után el tudta érni a mentőcsónakkal a Korallszigetet. Normál iránytű nem volt, és az urak megérthetik, mit jelent nyílt tengeren egy kis csónak látóhatára egy szextáns számára. Ő meghalt, de az az irány, amit haldokolva adott nekem, bevált. Másnap, hogy a testét beledobtam a tengerbe, el is értem az átonyt.
Doan kapitány ilyenkor vállat vont. Hitetlen tekintete találkozott az örmény zsidó bizalmatlan oldal pillantásával. A vén tengerész pedig tapintatosan kimentette a helyzetet a kellemetlen szünetből.
Nem süllyedhetett el, az biztos. Hiszen nem csak homok padokból és lapos helyekből állt a sziget. Az oroszlánfej például megvolt 1163 méter magas. Magam láttam, amikor a kapitány meg a harmadik tiszt megháromszögelték.
Ugyan kérem, tört ki ilyenkor Doan kapitány. Úgy szólván végig gerebjéztem, sőt, végig fésültem már a messzelátóval a tengert. És ez a fésű olyan sűrű volt, hogy a fogai között nem csúszhatott ki egy 1000 méter magas földrész.
A vén tengerész félig tűnődő lelkének, félig hangosan a kincskeresőknek megint csak ezt mondta.
Furcsa, furcsa.
De aztán, mint akiben hirtelen világosság gyúlt ki, minden alkalommal hozzátette.
Hát persze, Doen kapitány, hiszen a variáció megváltozott. Belevette a számításokba azt a változást, amin a variáció egy fél évszázad alatt átment? Hiszen ez nagy különbséget tesz ki. Meg aztán, ha nem vagyok is tengerész ember, de annyit tudok, hogy abban az időben a variáció számítás még nem volt olyan pontos és fejlett, mint ma.
A hosszúság hosszúság volt, szokta erre rávágni a kapitány. És a szélesség szélesség volt akkor is. A variációt és a deviációt csak iránymegállapítási és hozzávetőleges számításoknál szokás használni. Mindezt Nishikanta Shimon úgy hallgatta, mint a tyúk az ABC-t. De rendesen a vén tengerész pártjára szokott állani viták alkalmával. Viszont a vén tengerész nagyon ügyesen tudott vitatkozni. Ami előnyt adott az egyik pillanatban a zsidónak, azt a következő pillanatban kiegyensúlyozta a kapitány javára.
Kár,
mondta olykor Doen kapitánynak,
hogy csak egy kronométerje van. Bizonyosan az egész bajt a kronométer csinálja. Miért kelt útra csak egy kronométerrel?
E maga a Tanum Grimshaw, mondta ilyenkor a zsidó, hogy én kettőt akartam. A farmer kedvetlenül bolintott, a kapitány pedig felhorkant. Igen, kettőt, de nem hármat akart.
Ugyan kérem, ha a két kronométer jobb, mint egy, mint ahogy maga mondta, és Grimshaw is emlékezhetik rá, akkor három kronométer nem lett volna jobb, mint kettő, csak arra való lett volna, hogy több legyen a kiadás.
De nézze, mondta minden ilyen vita alkalmával Doen kapitány, ha a két kronométerje van az embernek, honnan tudja megmondani, melyik jár rosszul és melyik jár jól?
Ugyan kérem, felelte erre mindig az állogos, hitetlenül vállatvonva. Ha a kettő közül nem tudja megmondani, melyik jár rosszul, akkor mennyivel nehezebben tudja megmondani 25 közül? Ha csak kettő van, akkor 50-50 százalék az eshetőség, hogy egyik jó, a másik rossz.
De hát nem látja be.
Belátom, hogy ez egy nagy marhaság. Ez az egész nagy képű vitatkozás a tengerészeti maszlagokról.
Vannak az üzletemben 14 éves alkalmazottaim, akik zsebre teszik magát a tengerészeti tudományával együtt.
Kérdezze meg azokat, hogy ha két kronométer nem jobb, mint egy, akkor lehet-e jobb akár 2000 kronométer, mint egy?
Na azok majd egy-kettőre és találóan azt fogják felelni magának, hogy ha $2 nem ér többet, mint $1, akkor $2000 sem ér többet, mint $1. Ez a józanész.
Hát éppen ez az, csapott le Grimshaw,
hogy magának az alapelvekben nincs igaza. Már annak idején megmondtam, hogy Doen kapitányt csak azért vesszük be az üzletbe, mert szükségünk van egy hajózási szakemberre, és mert magának meg nekem sejtelmünk sincs az efféléről. Maga akkor azt mondta, hogy persze, hogy ne. De mindjárt adta a nagy bölcset vele szemben, amikor arról volt szó, hogy 3 kronométert veszünk.
Tudnélik, az volt a maga baja, hogy fájt magának a kiadás. A kiadás az körülbelül akkora eszme, mint amekkorára hely van az agyában. Körüljár és lesi, hogyan áshatna ki 10 millió dollárt egy urasságoktól levetett ásóval, amit megvehet 68 centért.
Daughtry Doug természetesen kihallgatott egyet-mást azokból a társalgásokból, amik inkább veszekedések voltak, mint tanácskozások. A vége minden alkalommal az lett Nishikanta Shimon számára, amit a tengerészek tengeri haragnak szoktak nevezni. A mérges zsidó órákig nem szólt egyikhez egy szót sem, és aki szólt hozzá, azt nem vette tudomásul. Próbált festeni, de hiába, hirtelen pokoli dűtört ki rajta, elszaggatta a vázlatot, a fedélzetre taposta, aztán elé hozta nagy kaliberű ismétlő fegyverét, felkuporodott a hajó órára, és minden kószáló disznó cápába vagy delfinbe belepróbált lőni. Látnivaló volt, hogy nagy könnyebbségére szolgál, ha golyót küldhet egyik másik felszökő tarka hal testébe, hogy pompás, cikázó mozgását örökre megállítsa, és a hal lassan az oldalára forduljon és elsüllyedjen a tenger halálos mélyébe. Olykor, ha egy rajcett hancúrozva haladt el mellettük, mindegyik tekintélyes nagyságú állat, Nishikanta magán kívül volt a kétől, hogy szórhatja a fájdalmat. 20-at is kicélzott a rajból. Golyói, mint az ostor pattintások csíptek bele a tenger leviatányaiba. A hatalmas cetek, mint a csíkó, amelyet megugrasztott a lovaglóostor, felszökkentek a víz fölé, vagy vadultan nyargaltak keresztül kasul az óceánon, amíg rohanásuk habzó vonala eltűnt a szem elől. A vén tengerész ilyenkor komoran csóválta a fejét. Dótri, akit szintén kínosan érintett, ha védtelen állatoknak fájdalmat okozott valaki, együtt érzett vele, és kéretlenül hozott neki egyet a 35 centes drága szivarokból, hogy idegességét lecsillapítsa. Grimsó ajkai pedig eltorzultak a megvetéstől, amikor így mormogott magában.
Hétvány fráter, pészkos dög. Senki, aki félig mendig emberséges ember, nem csinál ilyet szegény ártatlan állatokkal. Olyan ember ez, aki annak, akit nem szeret, vagy aki megkritizálja a helyes írását, vagy a számolását, belerúg a kutyájába, vagy még meg is mérgezi.
A régi jó időkben odafent Kuluzában az ilyet egyszerűen felakasztottuk csak azért, hogy tisztán és egészségesen tartsuk a levegőt. Doan kapitány meg éppen egyenesen megmondta magáit, az arca belesápadt, és az ajka beleremegett a felháborodásba, amikor így szólt.
Nézzen is, ikanta! Maga bajt csinál ezeknek az állatoknak, és csak bajt kaphat érte. Tudom, hogy mit beszélek. Nincs joga így kockáztatni az életünket. Hát nem tudja, hogy az Anniem pilóta hajót egy cethal sülyeztett el az aranykapu kellős közepén? Mikor én fiatal koromban másodkormányos voltam a Bencastle Bridge-en, egy cethal belénk szaladt, és úgy futottunk be Hakodetébe, hogy két váltás ember dolgozott a szivattyúknál. És az Essex cetvadászhajó, amelyik teljesen újonnan volt felszerelve, elsüllyedt Dél-Amerika nyugati partjainál, és a kis csónakoknak 1200 tengeri mérföldet kellett átkínlódni a legközelebbi szárazföldig, mert egy nagy nőstény cet nekiment a hajónak, és forgácsát törte.
Nishikanta Simon haragos volt, nem méltatta feleletre a kapitányt, és néhány golyóval az utolsó cetet is elkergette abból a körből, amelyet a tengerből át tudtak tekinteni.
Emlékszem erre az Essexre, mesélte a vén tengerész Dótridagnak. Egy bórjas nőstény cet végzett vele. A hordói kétharmad részben tele is voltak. Nem egészen egy óra alatt süllyedt el. Az egyik mentőcsónak sohasem került elő többé. Kérném szépen, kérdezte Dótri roppant tisztesség tudóan és alázattal, valamelyik másik mentőcsónak nem került Hawaii-ba? Tudnélik, amikor én 30 évvel ezelőtt Honoluluban voltam, megismerkedtem ott egy emberrel, aki azt állította, hogy szigonyos volt egy cet vadászhajón, amelyet Dél-Amerika partja mellett elsüllyesztett egy cethal. Többet nem is hallottam róla mostanáig, hogy most tetszik említeni. Ugyanaz a hajó lehetett, nem tetszik gondolni?
Ha csak ott a nyugati parton, felelte a vén tengerész, két különböző hajó nem süllyedt el. Az egyik az Essex volt, az nem vitás. Ez történelmi tény. Nagyon valószínű, hogy az az ember, akit maga mond pincér, az az Essexről való volt.